sokkal szókimondóbb lett volna. Azt hiszem, Markett a leghelyesebb, ha néhány tény teljes részletességgel elmondok önöknek. Szükséges ahhoz, hogy a viselkedésemet teljes mértékben megértse. És bevezetőül szükséges, hogy visszanyúljak életem nagy tragédiájáig. 8 évvel ezelőtt elveszítettem egy légi szerencsétlenségben a feleségemet, a fiamat és a lányomat. Azóta olyan vagyok, mint aki elveszítette testének a felét, és most nem a fizikai nyomorúságomról beszélek. Én a családomnak élő ember voltam. A menyem és a vőm nagyon jók hozzám. Minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy a saját gyerekeimet pótolják. De én rájöttem arra, kiváltképpen az utóbbi időben, hogy végeredményben nekik is a saját életüket kell élniük. Így hát, és ezt meg kell érteniük, tulajdonképpen magányos ember vagyok. Szeretem a fiatalokat, élvezem a társaságukat néha. Játszottam az ötlettel, hogy örökbe fogadok egy fiút vagy egy lányt. Az utolsó hónap során nagyon összebarátkoztam ebben a gyerekkel, akit meggyilkoltak. Természetes volt, teljesen naív. Állandóan csevegett az életről, az élményeiről, pantomim előadásokról, vándortársulatokról, apuról és anyuról, akikkel gyerekkorában olcsó lakásban lakott. Annyira különbözött az élete mindattól, amit én eddig ismertem, de soha nem panaszkodott. Egy természetes nem panaszkodó, keservesen küszködő gyereknek láttam, aki romlatlan és bájos. Talán nem hölgy, de hála Istennek nem közönséges, és milyen mundokul hangzik, nem játszotta meg a hölgyet. Egyre jobban megszerettem Rabit. Elhatároztam, uraim, hogy törvényesen örökbe fogadom. A törvény erejénél fogva a lányom lesz. Remélem ez megmagyarázza, hogy miért aggódtam érte, és miért fordultam a rendőrséghez, amikor megmagyarázhatatlan eltűnéséről hallottam. Csend lett, azután Harper főfelügyelő szemtelen hangon, amellyel élét vette a kérdésnek, azt mondta: megkérdezhetem, hogy a veje és a menye mit szóltak ehhez? Jefferson gyorsan válaszolt. Mit mondhattak volna? Talán nem örültek neki, ez olyasmi, ami előítéletet vált ki. De nagyon rendesen viselkedtek. Igen, nagyon rendesen. Tudja, anyagilag nincsenek tőlem függő viszonyban. Amikor Frank a fiam megnősült, a vagyonom felét azonnal az ő nevére irattam. Azt hiszem, hogy ez helyes volt. A gyerekek ne várjanak arra, hogy az apjuk meghal. Akkor van szükségük a pénzre, amikor fiatalok, nem amikor középkorúak. És amikor Rosamund, a lányom, ragaszkodott ahhoz, hogy szegény emberhez menjen feleségül, neki is jelentős összeget adtam. A pénz Rosamund halála utána férjére szállt. És mint látják, anyagi szempontból leegyszerűsítette a dolgot. Értem, Jefferson úr, mondta Harper főfelügyelő. Hangjában azonban bizonyos tartózkodás volt, Conway Jefferson azonnal lecsapott rá. De nem ért vele egyet, ugye? Nem az én dolgom megítélni, uram, de az én tapasztalatom szerint a családok nem mindig cselekszenek észszerűen. Lehet, hogy igaza van, főfelügyelő, de nem szabad elfelejtenie, hogy Gaskell és Jeffersonné nem kifejezetten az én családom, nem vérrokonok. Ez természetesen változtat a helyzeten, ismerte el a főfelügyelő. Conway Jefferson szeme egy pillanatra felcsillant. Persze ez nem jelenti azt, hogy nem tartottak vén bolondnak. Így reagálna minden átlagember, de én nem akartam magamból bolondot csinálni. Értek az emberi jellemhez, neveléssel és csiszolással, Rabbi Keen bárhol megállta volna a helyét. Attól tartok, hogy szemtelennek és tolakodók vagyunk, mondta Markett, de fontos, hogy az összes tényeket ismerjük. Önnek szándékában állott, hogy teljes mértékben gondoskodjék a lányról, azaz, hogy pénzt írasson a nevére. Ez már meg is történt? Értem, hogy mire céloz, mondta Jefferson. A lehetőségekre, hogy valakinek haszna lenne a lány halálából. De senkinek sem lenne belőle haszna. A törvényes örökbefogadáshoz szükséges eljárást megindítottam, de még nincs elintézve. Markett lassan mondta, tehát ha önnel bármi történne. Befejezetlenül hagyta a mondatot, mint egy kérdésként.
Conway Jefferson gyorsan felelt. Nem valószínű, hogy velem bármi is történjék. Nyomorék vagyok, de nem vagyok tehetetlen. Bár a doktorok szeretnek savanyú képet vágni és tanácsokat adni, hogy ne erőltessem meg magam. Olyan erős vagyok, mint egy ló. Persze, tudom, hogy vannak végzetes fordulatok az életben. Minden okom megvan rá, hogy tudjam. A legerősebb ember is meghalhat hirtelen, különösen ma, amikor annyi az országúti baleset. De erre az esetre is gondoltam. Körülbelül 10 nappal ezelőtt új végrendeletet csináltam. Igen? Harper főfelügyelő előrehajolt. 50 000 fontot hagytam Rabbi Kinre, avval a kikötéssel, hogy 25 éves koráig az árvaszék kezelje, és akkor jusson az összeg a lány birtokába. Harper főfelügyelő szeme kerekre nyílt, melkett ezredesé is. Harper csak nem megilletődött hangon mondta. Ez nagyon nagy pénz, Jefferson úr. Na igen, manapság az. És ezt egy lányra hagyta, akit csak néhány hete ismert. Harag villámlott az élénk kék szemekben. Hányszor kell egy azon dolgot megismételnem? Nincsen saját húsam és vérem, még unoka öcsém, vagy unoka hugom, vagy távoli unoka testvérem sem. Hagyhatnám a pénzemet jótékony célra, de inkább hagyom egy emberre, nevetett. A hamupipőke egy éjszaka alatt királykisasszonnyá változik. Tündérkereszt apa a tündérkereszt anya helyett. Miért ne? Az én pénzem én szereztem. Egyéb hagyaték? Kérdezte Melket ezredes. Kis összeg Edwardsnak, az inasomnak, a többi egyenlő arányban oszlik meg Mark és Eddie között. És, bocsánat, ez a maradék nagy összeget tenne neki? Valószínűleg nem, nehéz pontosan megmondani. A befektetések értéke állandóan változik. A szóban forgó összeg az örökösödési adó és a költségek kifizetése után valószínűleg körülbelül 5000 és 10000 font között lenne. Értem. Nem kell azt gondolnia, hogy kibabráltam velük. Mint mondtam, mikor a gyerekeim családot alapítottak, felosztottam a vagyonomat közöttük. Magamnak csak egészen egy szerény összeget hagytam, de azután, a tragédia után szükségem volt valamire, ami leköti a figyelmemet. Belevetettem magamat az üzleti életbe, a házamba, Londonban. Közvetlen telefonvonalat vezettem be, amely a hálószobámat az irodámmal kötötte össze. Keményen dolgoztam, ez segített abban, hogy ne gondolkodjam, és hogy úgy érezzem, hogy a csonkaságom nem tepert le. Belevetettem magamat a munkába. A hangszíne elmélyült, inkább önmagához beszélt, mint a hallgatóságához. És a sors iróniája következtében minden, amihez csak nyúltam, sikerült. A legvadabb spekulációim eredményesek voltak. A szerencsejátékot játszottam, nyertem. Minden aranyjá vált a kezemben. Igen, valahogyan úgy éreztem, hogy a sors iróniája volt ez. A mérleg egyensúlyba billentésére. A szenvedés éles vonásai megint kirajzolódtak az arcára. Hallatlan önfegyelemmel összeszedte magát, és kesérően elmosolyodott. Láthatják tehát, hogy a pénz, amit rabira hagytam, elvitathatatlanul az enyém. Jogom van azt csinálni vele, amit jónak látok. Melket gyorsan válaszolt. Kétségtelenül, kedves barátom, egy pillanatig sem vitatjuk. Helyes, mondta Conway Jefferson. Most, ha lehet, én tennék fel néhány kérdést. Szeretnék többet tudni erről a szörnyű ügyről. Csak annyit hallottam, hogy a kis rabit megfojtva találták egy házban, vagy 20 mérföldnyire innen. Így van. Gussington Hallban. Jefferson összeráncolta a homlokát. Gussington? De hiszen az Bentley ezredes háza. Bentley, Arthur Bentley. Hiszen őt ismerem, és a feleségét is. Néhány évvel ezelőtt külföldön ismerkedtem meg velük. Nem tudtam, hogy ezen a környéken laknak, de hiszen félbeszakította a mondatot. Harper főfelügyelő ügyesen szólt közbe. Bentley ezredes múlt hét keddjén itt vacsorázott a szállodában. Nem találkoztak? Kedden. Nem. Későn jöttünk haza. Átmentünk Harden Heathbe, és hazafelé útközben megvacsoráztunk. Rabikén. Sohasem említette önnek Bent Réket? Kérdezte Márkett. Jeff ezen a fejét rázta. Soha. Nem hiszem, hogy ismerte őket. Biztos vagyok abban, hogy nem. Nem ismert másokat, mint színházi embereket és efféléket. Szünetet tartott, aztán hirtelen megkérdezte. És mit tud Bent Ré ebben az ügyben mondani? A legcsekélyebbet sem. Tegnap este egy konzervatív párti gyűlésen volt, a Hullát ma reggel fedezték fel, azt mondja, hogy soha életében nem látta a lányt. Jefferson bólintott. Ez igazán fantasztikusnak tűnik. Harper főfelügyelő megkeszerülte a torkát. Van önnek valamilyen elképzelése, uram, arról, hogy ki tehette? Istenem, bár volna. Az erek kiduzzadtak a homlokán. Hihetetlen. Elképzelhetetlen. Azt mondanám, hogy ez nem történhetett meg, ha meg nem történt volna. Nem volt valami barátja a múltból, egy férfi, aki kerülgette vagy fenyegette. Biztos vagyok abban, hogy nem. Elmondta volna nekem. Sohasem volt komoly állandó barátja. Azt elhiszem, hogy magának ezt mondta, de ettől még lehetett, gondolta Harper. Conway Jefferson folytatta. Jazzy jobban tudná, mint bárki más, ha valami férfi kerülgette vagy zaklatta volna Rabit. Nem tud segíteni? Azt mondja, hogy nem. Nem tehetek róla, ráncolta Jefferson a homlokát. Úgy érzem, hogy ez valami őrült műve lehetett. A mód brutalitása, az, hogy betör egy vidéki házba, az egészből hiányzik az összefüggés és az értelem. Vannak emberek, akik teljesen épelmélyűeknek látszanak, azután törbe csalnak lányokat, néha gyerekeket, és megölik őket. Igen, válaszolt Harper. Vannak ilyen esetek, de nincsen tudomásunk arról, hogy effajta bűnöző garázdálkodna ezen a környéken. Jefferson folytatta. Végig gondoltam a különböző férfiakat, akiket Rabival láttam. Szállodai vendégek és kintiek, akikkel táncolt. Mind elég ártalmatlannak látszanak, a szokásos típusok, semmiféle szorosabb kapcsolata nem volt. Harper főfelügyelő arca teljesen szemtelen maradt, és Conway Jefferson nem vette észre elgondolkodó pillantását. Könnyen lehetséges, gondolta, hogy Rabbi Kinnek volt udvarlója, ha Conway Jefferson nem is tudott róla, de nem szólt semmit. A főgabidány kérdő pillantást vetett rá, és azután felállt. Köszönöm, Jefferson úr, ez minden, amire jelenleg szükségünk van. Tájékoztatni fognak a nyomozás előre haladásáról, kérdezte Jefferson. Természetesen kapcsolatban maradunk önnel. A két férfi kiment, Conway Jefferson hátra támaszkodott a székében. Szemhéja leereszkedett, elfátyolozta a szemének élénk kékét. Hirtelen nagyon fáradtnak látszott. Azután egy-két perc múlva a szemhéjai megrebbentek. Edwards! Kiáltotta. Az inas azonnal bejött a szomszéd szobából, Edwards mindenkinél jobban ismerte a gazdáját. Mások, még a legközelebbi hozzátartozói is, csak az erejét ismerték. Edwards látta Conway Jeffersont fáradtnak, kétségbe esettnek, életuntnak, mikor ideiglenesen legyőzte a betegség és a magányosság. Parancsol, uram! Hírja fel Sir Henry Clicheringet, mondta Jefferson. Melbourne Abbasban lakik. Kérje meg a nevemben, hogy ne holnap jöjjön, hanem ha teheti már ma. Mondja meg neki, hogy nagyon sürgős. Amikor Jefferson lakosztályából kijöttek, Harper főfelügyelő megszólalt. Nos, az indítékot azt megtaláltuk, uram. Mondta Márkett. Az 50 000 font, mi? Igen. Igen, uram, már jóval kevesebbért is követtek el gyilkosságot. Igen, de... Márkett ezredes nem fejezte be a mondatot, Harper azonban megértette. Nem hiszi, hogy ebben az esetben ez valószínű lenne. Ami azt illeti, én sem, de azért alaposan utána kell nézni. Természetesen, Harper folytatta. Ha mint Jefferson mondja, Gaskarról és Jeffersonnéről már gondoskodott, és ezeknek jólétét biztosító jövedelmük megvan, nos akkor nem valószínű, hogy egy brutális gyilkosságra vetemettek volna. Így van. Persze alaposan utána kell nézni, hogyan állnak anyagilag. Nem mondhatnám, hogy Gestal valami rokon szenves. Merész gátlástalan fickónak látszik, de ettől még nem okvetlenül gyilkos. Igaza van, uram, mondom, én sem hiszem, hogy bármelyikük tette, és abból, amit Jazzy mondott, el sem tudom képzelni, hogy emberileg hogyan lett volna lehetséges. 10:20 előtt és éjfél között mindketten bridgeztek. Az én véleményem szerint egy másik lehetőség sokkal valószínűbb. Rabbi Kín fiúja? Kérdezte Melkett. Erre gondolok, uram, valami dühös fiatal fickó. Talán nem egészen normális. Valaki, akit úgy gondolom, még ideérkezése előtt szedett fel. Ez az örökbefogadási terv, ha megtudta, lehetett az utolsó csepp a pohárban. Látta, hogy elveszíti a lányt, látta, hogy teljesen más életkörülmények közé kerül, és eszét vesztette a dütől. Rávette, hogy tegnap este találkozik vele a szállodán kívül, összeveszett vele, teljesen elvesztette a fejét, és kinyírta. És hogyan került a lány Bentley könyvtár szobájába? Erre lehet magyarázatot találni. Felteszem, hogy a gyilkosság a fiú kocsijában történt. Észre tért, rádöbbent arra, hogy mit tett, és az első gondolata az volt, hogy miképp szabadulja meg a hullától. Tegyük fel, hogy közel voltak egy nagyház kapujához. A férfinak eszébe jut, hogy amennyiben a lány holttestét ott találják meg, akkor a nyomozás figyelme a házra és lakóira összpontosul, és ő kényelmesen megúszza. Könnyű kis teremtés volt az a lány, nem volt nehéz cipelnie. A kocsiban volt vésője, felfeszítette az ablakot, és ráejtette a lányt a kandalló előtti szőnyegre. Mivel folytogatásról van szó, a kocsiban nem maradt vérnyom vagy dulakodás jele, ami elárulná. Érti, uram, hogyan gondolom? Igen. Igen, Harper, mindez könnyen lehetséges, de akkor is hátra van még egy tennivaló. Cherchez l'homme. Micsoda? Igen, helyes, uram. Harper főfelügyelő tapintatosan megtapsolta Marquette tréfáját, bár az ezredes kitűnő francia kiejtése következtében alig értette, mit mond. Ó, kérem, beszélhetnék önökkel egy perce? George Bartlett állta ezekkel a szavakkal a két férfi útját. Melkett ezredes, aki nem rokon szemvezett Bartlettel, és aki sietett volna utána nézni, hogyan haladt Slack a lány szobájának átkutatásával és a szobalányok kikérdezésével, élesen ráförmett. Na mi az? Fiatal Bartlett kisé hátralépett, kinyitott és becsukta a száját, akaratlanul is tartályba zárt halhoz hasonlított. Valószínűleg nem fontos. Azt gondoltam, szólnom kell, tudnélik, nem találom a kocsimat. Hogy érti azt, hogy nem találja a kocsiját? Bartlett hebegve, dadogva kibökte. Úgy érti, hogy nem találja a kocsiját. Úgy érti, hogy ellopták? Kérdezte Harper főfelügyelő. George Bartlett hálásan fordult a barátságosabb hang irányába. Tetszik tudni, éppen ez az, úgy értem, ugye, hogy hát nem lehet tudni, lehet, hogy valaki éppen csak elrobogott vele, és nem is akart semmi rosszat, tetszik érteni, ugye, mikor látta utoljára a kocsiját. Megpróbáltam visszaemlékezni rá, furcsa, milyen nehéz dolog valamire visszaemlékezni, ugye? Melkett ezredes hűvösen vetette oda. Nem hinném, hogy normális intelligenciájú ember számára túl nehéz feladat maga, azt mondta nekünk, hogy tegnap este a kocsi a szálloda udvarán állt. Bartlettnek volt bátorsága közbeszólni. Éppen ez az. Ott volt-e vajon? Mit ért azon, hogy vajon? Maga azt mondta, hogy ott volt. Hát úgy gondolom, azt hittem, hogy ott van, mert hiszen nem mentem ki, hogy megnézem, tetszik érteni. Melkett ezredes sóhajtott. Számolt magában, hogy elneveszítse a türelmét. Próbáljuk meg végre tisztázni azt, mikor látta ténylegesen utoljára a kocsiját. Egyáltalán milyen gyártmány? Milan 14-es. És mikor látta utoljára? George Bartlett Ádám csutkája idegesen rángott. Megpróbálok visszaemlékezni. Tegnap ebéd előtt használtam. Délután akartam egyet autózni, aztán valahogyan Tudják, hogy van az ilyesmi, inkább lefeküdtem aludni, te után teniszeztem, utána fürödtem. A kocsi akkor a szállodaudvarán állt? Gondolom már, mint hogy én odaállítottam be. Tetszik tudni, arra számítottam, hogy vacsora után elviszek egy lányt autózni. De pehelyes estén volt, semmi sem sikerült, végül is nem vittem ki többi a tragacsot. De amennyire emlékszik, a kocsi még az udvaron állt, kérdezte Harper. Hát persze, úgy gondolom, hiszen én odaállítottam be. Észrevette volna, ha nincsen ott. Butler a fejét rázta. Nem hiszem, annyi kocsi jön meg itt. És sok minőn. Harper főfelügyelő bólintott. Épp az előbb pillantott ki az ablakon, nem kevesebb, mint 8 minőn 14-est parkolt az udvaron. Ez volt az év népszerű, olcsó kis autója. Nem szokta éjszakára garázsba vinni a kocsiját? Kérdezte Market ezredes. Általában nem szoktam vele vacakolni, mondta Bartlett. Tetszik tudni, jó az idő, és mi egymás. Strapás egy kocsit bevinni a garázsba. Harper főfelügyelő az ezredesre pillantott. Majd később felmegyek önhöz, uram. Csak előkerítem Higgins őrmestert, hogy felvegye jegyzőkönyvet Bartlett úr bejelentéséről. Helyes, Harper. Bartlett bánatosan mormolta. Tetszik tudni, arra gondoltam, hogy szólnom kell önöknek, mert lehet ugye, hogy ez fontos dolog. Prescott szállodaigazgató gondoskodott kisegítő táncosnője lakásáról és ellátásáról. Hogy milyen volt az ellátás, arra nem derült fény, de a lakás kétségtelen a szálloda legnyomorúságosabb szobája volt. Josephine Turner és Rabbi Keane szobái egy szűk, mocskos kis folyosó legvégén voltak. A kicsi szobák északra a szálloda mögött égnek meredő sziklákra nyíltak, és azzal a kacattal voltak berendezve, mely valaha az előkelő osztályokat díszítette. Most, amikor a szállodát modernizálták és a hálószobákba beépített szekrényeket csináltak, a hatalmas viktoriánus tölgy és mahagoni ruhás szekrényeket száműzték azokba a szobákba, melyeket a bentlakó személyzet használt, vagy amelyeket csak főszezon idején tudtak kiadni, amikor a szálloda zsúfolt volt. Ahogy Melkert és Harper azonnal megállapította, Rabbi Keane szobájának fekvése ideális volt olyan szempontból, hogy titokban elhagyhassa a szállodát, és szerfelett alkalmatlan arra, hogy fényt vessen ennek a távozásnak a körülményeire. A folyosó végén szűk melléklépcső vezetett le egy ugyancsak sötét, földszinti folyosóra, ahonnan üvegajtó nyílott a szálloda egyik oldalteraszára. Ezt sohasem használták, mert semmiféle kilátás nem nyílt róla. Innen át lehetett menni a szálloda előtt végignyúló főteraszra, vagy le egy kanyargós ösvényen, amely egy sikátoron át apartmenti sziklákba vágott autóútba torkollott. Mivel az ösvény hepeupás volt, ritkán használták. Szlek felügyelő buzgón nyaggatta a szobalányokat, és nyomok után kutatott Rabbi szobájában. Szerencséjük volt, mert a szobát pontosan az előző esti állapotában találták, Rabbi Keane nem volt korán kelő. Általában állapította meg Szlek, 10:30-ig aludt, és akkor csengetett a reggeliért, mivel tehát Conway Jefferson kora reggel szólt már az igazgatónak, a rendőrség előbb vette kezébe az ügyet, mint a szobalányok kitakarították a szobát. Még csak nem is jártak a folyosón, ezen a részen és ebben az évszakban csak hetenként egyszer szellőztettek és takarítottak. Ez nekünk éppen jól jön, magyarázta Slack. Ez azt jelenti, hogy ha lenne is valami megtalálni való, hát rá is akadnánk, de nincsen. A Glenshire-i rendőrség már végigkutatta a szobát új nyomok után, de nem talált mást, mint Rabbit, Josiet és a két szobalányét. Az egyik a reggeli, a másik a délutáni műszakban dolgozott, volt néhány új nyom Raymond Starr-tól is, de ezeket indokoltá tette az, hogy mint elmondta, feljött Josival Rabbit keresni, amikor nem került elő az évféli tánc bemutatóhoz. Rengeteg levél és mindenféle kacat volt belegyömöszölve a sarokban álló masszív íróasztal rekeszeibe. Slack gondosan átvizsgálta ezeket, de semmi érdekeset nem talált, számlát, nyugták, színházi műsorokócska, mozijegyek. Újságkivágások, képeslapokból kitépett kozmetikai tanácsok, a levelek közül néhányat egy Lil nevű lány ír, nyilvánvalóan barátnője a Palais de Danceból. Különböző történeteket és pegykákat mesélt el imígyen. Csodára hiányzó Rabbi, Mr. Findezon állandóan érdeklődik utána, de egészen kiborult igazán. Most, hogy te elmentél, a fiatal Regmével kezdett ki,
Barney is érdeklődött néha, hogy mi van veled, nagyjából minden a régi, a Wayne Grosser változatlanul aljas velünk lányokkal. Letolt Adát, mert jár egy fiúval. Slack gondosan felírt minden előforduló nevet, utána kell nézni, lehetséges, hogy hasznos információ is napfényre kerül. Máskülönben a szoba nem sok felvilágosítást tudott nyújtani. A szoba közepén egy székre dobva feküdt a habos rózsaszín ruha, amelyet Rabbi a kora esti órákban viselt. Egy pár hanyagul lerúgott magas sarkú szettén cipellő a szék mellett a földön. Két átlátszó sejemharisnya a gombóccát gyűrve a padlóra hajítva. Egyiken le volt szaladva a szem, Márkett emlékezett rá, hogy a halott lány nem viselt harisnyát. Ez, mint Slack megtudta, szokása volt. Csak az esti fellépéshez húzott harisnyát, de barnára sütette a lábát a nappal. Így takarékoskodott. A szekrény ajtaja nyitva állt, egy sor eléggé feltűnő esti ruha lógott benne, alul cipők álltak. A szennyes kosárban néhány piszkos fehér nemű darab, a papírkosárban levágott körömszilánkok, piszkos arclemosó gyapott, rúzs és körömlak foltos vatta darabok. Szóval semmi szokatlan. A tények roppant egyszerűnek látszottak. Rabbi felsietett a szobába, átöltözött és ismét elsietett. Vajon hová? Josephine Turner, akiről fel lehetett tételezni, hogy a legtöbbet tudja Rabbi életéről és barátairól, nem tudott segíteni, de hangsúlyozta Slack felügyelő. Lehet, hogy ez természetes. Ha igaz az, amit ön erről az örökbefogadási ügyről mond, akkor Jazzy bizonyára azt akarta, hogy Rabbi szakítson az összes régi barátjával, akik, hogy úgy mondjam, beleköphetnének a levesbe. Ahogyan én látom, ez a nyomorék úr lelkesen állítja, hogy Rabbi Kane aranyos, ártatlan, gyerekes kis jószág volt. Nos, tegyük fel, hogy Rabbinak volt egy vagány fiúja, aki nem tetszett volna az öreg úrnak. Rabbinak tehát az a dolga, hogy ezt titokba tartsa. Jazzy amúgy se sokat tud a lányról, mármint a barátairól, de az biztosan nem tűrte volna, hogy Rabbi valamilyen lehetetlen fickó miatt elrontsa a dolgot. Így azután érthető, hogy Rabbi, aki, mint látjuk, ravasz kis jószág volt, mélyen eltitkolja, ha bárkivel is találkozik a régi barátai közül. Vigyázz arra, nehogy Jazzy megtudjon valamit, mert Jazzy nyilvánvalóan azt mondaná, azt már nem, fiam. De hát tudják, milyenek a lányok, főleg a nagyon fiatalok, mindig buknak a vagány fickókra. Rabbi találkozni akar vele, a fiú idejön, balhét csap az ügy miatt, és kitekeri a lány nyakát. Feltételezem, hogy igaza van Slack, mondta Márkett ezredes, leplezve szokott viszolygását Slack keresetlen kifejezés módjával szemben. Ha így van, akkor meglehetősen könnyen megállapíthatnók ennek a vagány barátnak a kilétét. Bízza rám, uram, mondta Slack szokásos önbizalmával. Majd én elkapom ezt a Lil nevű leányzót a Palais de Danse-ban, és alaposan kifaggatom, hamarosan megtudjuk az igazat. Márkett ezredes nem volt ebben olyan biztos. Slack energiájától és nyüzsgésétől mindig fáradtnak érezte magát. Van még egy ember, aki esetleg tudna önnek valami felvilágosítást adni, uram, folytatta Slack. Ez a tánc és tenisztréner. Biztos, hogy sokat volt együtt a lányjal, és többet tud, mint Jazzy. Vele valószínűleg közlékenyebb volt a lány. Ezt a lehetőséget már megvitattam Harper főfelügyelővel. Értem, uram, a szobalányokat alaposan kiforgattam, semmit sem tudnak, amennyire lehetett, le is nyomoztam ezt a kettőt, amennyire csak merték, elblitzelték a munkát. A szobalány utoljára tegnap este 7-kor volt itt a szobában, amikor megágyazott, összehúzta a függönyt, és egy kis rendet csinált. Szomszéd helyiség, egy fürdőszoba, ha megkívánja nézni, uram. Rabbi szobája és a kisé nagyobb szoba között, amelyben Jazzy lakott, volt egy fürdőszoba. Márkett ezredes csendesen álmélkodott, hogy mennyi kozmetikai szert tudnak használni a nők. Arckrém, lemosókrém, alapozókrém, bőrápolókrém, tégelyek egész sora. Különböző árnyalatú púdereket tartalmazó dobozok. Rendetlen halomban a legkülönbözőbb féle rúzsok. Hajvizek és hajlakok, szempillafesték, szemöldökfesték. Kékfesték a szem alá legalább 12 árnyalatban körömlakkok, arctörlők, vatta darabok, piszkos puderpamacsok, arcvizes üvegek, összehúzó, simító, nyugtató és a többi. Maga azt gondolja, mormogta az ezredes, hogy a nők használják mindezt a rengeteg holmit. Szlegfelügyelő, aki mindig mindenre tudott magyarázatot, volt szíves felvilágosítást adni. A magánéletben egy hölgy, hogy úgy mondjam, uram, egy vagy két meghatározott tárnyalatot használ, egyet estére és egyet nappalra. Tudja, mi áll jól neki, és ahhoz ragaszkodik. De ezeknek a profilányoknak, hogy úgy mondjam, változatosságot kell nyújtaniuk. Táncszámokat mutatnak be, és egyik este lehet, hogy tangót a következőn, egy krinolinos, viktoriánus táncot, aztán meg valami apacs táncot. Azután csak a szokásos báli kikészítésre van szükség, és persze a smink erősen változik. Egek, mondta az ezredes, nem csoda, hogy a kozmetikai cikkek gyártói vagyonokat szereznek. Hát az biztos, hogy ez könnyű pénz, könnyű bizony, mondta Slack. Persze a reklámra jó sokat kell költeni. Mert ezredes elterelte önnön figyelmét a női cicomázás izgalmas és ősidőtől fogva létező kérdéseiről. Hátra van még ez a táncos fiú, a maga kliense főfelügyelő. Igen, uram. Mikor lefelé mentek a lépcsőn, Harper megkérdezte. Mi a véleménye Bartlett meséjéről, uram? Kocsijával kapcsolatban? Azt hiszem, Harper, hogy azt a fiatalembert figyelni kell. Zavaros történet, és ha mégis elvitte tegnap este autózni Rabbi Kint azzal a kocsival. Harper főfelügyelő hangvétele lassú volt és kellemes, mentes minden érzelemtől. Ezek az ügyek, melyeknél két grófság rendőrségének kellett együttműködnie, mindig nehezek voltak. Kedvelte a Market ezredest, és ügyes rendőrtisztnek tartotta. Mégis örült, hogy ezt a kihallgatást egyedül eszközli. Soha ne tegyél túl sokat egyszerre. Ez volt Harper főfelügyelő alapszabálya. Tisztán rutin kérdések az első alkalommal. Ettől a kikérdezett személy megkönnyebbül, és a következő kihallgatás alkalmával kevésbé vigyáz a szavaira. Harper látásból már ismerte Raymond Start. Szép ember példány, magas, könnyed mozgású és jóképű, erősen lesült arcából kivillanó ragyogó fehér fogsorral. Sötét hajú és kecses, kellemes barátságos modorú, és a szállodában nagyon kedvelik. Attól tartok, nem sokat tudok ennek segíteni, főfelügyelő úr. Természetesen elég jól ismertem Rabbit. Már több mint egy hónapja volt itt, és együtt tanultuk be a táncszámainkat. De nagyon keveset mondhatok róla. Egész kellemes, ám meglehetősen buta kislány volt. Elsősorban a barátairól szeretnék valamit megtudni, a férfi barátairól. Gondolom. Itt a szállodában udvarolt neki néhány fiú, de egyik se különösebben. Tudja, a Jefferson család egészen kisajátította. Igen, a Jefferson család, Harper elgondolkozott. Fürgésző pillantást vetett a fiatalemberre. Mi a maga véleménye erről az ügyről, Starr úr? Raymond Starr hűvösen kérdezte, milyen ügyről? Tudott maga arról, hogy Jefferson örökbe akarta fogadni Rabbi Kint? Ez új hírnek látszott Starr számára. Összecsicserítette a száját és fittyentett. Okos kis ördög, hát igen. Nincs bolondabb egy vén embernél, ha öregségére megy el az esze. Magának ez a véleménye? Hát mi más lehet mondani? Ha az öreg úr örökbe akart valakit fogadni, miért nem választott ki egy kislányt a saját társadalmi osztályából? Rabbi nem mesélt magának erről, soha. Láttam, hogy fel van dobva valamitől, de nem tudtam, hogy mitől. És Josie? Azt hiszem, Josie-nak tudnia kellett, hogy mi van készülőben. Valószínűleg ő tervelte ki az egészet, Josie nem buta. Annak a lánynak aztán van esze. Harper bólintott. Josie hívta ide a Rabbiként. Josie kétségtelenül segítette az összebarátkozást. Nem csoda, hogy ideges lett, amikor Rabbi nem jelent meg akkor éjszaka a fellépéshez. És Conway Jefferson kezdett izgatottá válni. Félt, hogy a tervei dugába dőlnek. Tudott Rabbit titkot tartani? Kérdezte Harper. Amennyire az emberek általában. Nem sokat beszélt a saját dolgairól. Említette valaha, valamit is régi barátairól. Valakiről a korábbi életéből, aki megígérte, hogy meglátogatja itt, vagy akivel kellemetlenségei voltak. Biztosan tudja, miféle históriára gondolok. Természetesen, amennyire én tudom, semmi ilyenféle kapcsolata nem volt. Semmi olyasmit nem mondott, amiből erre lehetne következtetni. Köszönöm. Lenne olyan szíves saját szavaival elmondani, hogy mi történt tegnap este pontosan. Szívesen. Rabbi és én 10:30-kor előadtuk a számot. Semmi szokatlan nem észlelt rajta akkor. Felment gondolkodott. Nem hiszem. Hogy azután mi történt, arra nem figyeltem, nekem a saját partnereimmel kellett törődnem. Arra emlékezem, hogy észrevettem, Rabbi nincs a bálteremben. Éjfélkor sem került elő, bosszantott a dolog, és szóltam Jazzynak. Jazzy Jeffersonékkal bridgezett. Fogalma sem volt arról, hol lehet Rabbi, és azt hiszem, egy kicsit meghökkent. Észrevettem, hogy gyors, aggodalmas pillantást vett Jefferson úrra, szóltam a zenekarnak, hogy játszanak még egy táncszámot, és bementem az irodába, hogy felhívhassam Rabbi szobáját. A hallgatót nem vette fel senki, visszamentem Jazzyhoz. Azt mondta, hogy Rabbi talán elaludt. Persze ez hülye ötlet volt, Jeffersonéknak szánta. Velem jött, és együtt felmentünk az emeletre. Értem, Szár úr. És mit mondott Jazzy, amikor kettesben maradtak? Amennyire emlékszem, nagyon dühös volt, és azt mondta, átkozott kis hülye, ilyesmit nem lehet csinálni. Tönkreteszi minden lehetőségét. Kivel van? Maga tudja? Mondtam, hogy fogalmam sincsen róla. Amikor utoljára láttam a fiatal, Bertlettel táncolt. Jazzy azt mondta, avval biztosan nincs. Vajon mire spekulál? Csak nem azzal a filmessel van. Filmessel az ki? Kérdezte Harper élesen. Nem tudom a nevét, mondta Raymond. Soha se lakott a szállodában. Meglehetősen szokatlan külsői fickó, sötét hajú és teátrális megjelenésű. Azt hiszem, valami köze van a filmiparhoz, vagy azt mondta Rabinak. Egyszer-kétszer átjött ide vacsorázni, és utána táncoltak, de nem hiszem, hogy jól ismerte volna. Ezért voltam meglepve, amikor Jazzy említette. Azt mondtam, kétlem, hogy ma este itt lett volna, erre Jazzy kijelentette. Hát valakivel csak elment, mi a csodát mondjak Jeffersonéknak?